60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Gyida Jenő, tavaszi újongás. Tarka virágnak illata kábít. Édes a méz, mit kelyhekén áll, lebben a lepke, röppen a méh. Sok kicsi vándor kedvese ajkán csókra talál. Nincs ma halál. Él ma a földön, mit csak az Isten élni teremtett. Harsog a himnusz, hangos a táj. Semmi se fáj. Minden örömre, tűzlobogásra szítja a lelket. Újra születtünk. Zöld lobogóval, lepkefogóval táncra megint. Csókot a földnek, csókot a fának, csókot a rügynek, mert a hatalmas égi jövendő hírnöke mind. Halka, mi szépen csendül a nóta, csörtet a csermely, csattan a csók, messze az erdő lombjai közt a nyár keze int. Hirdeti minden, hirdetem én is, itt a tavasz.
Kedves hallgatóink! Ezzel a szívderítő tavaszi verssel, amelyet Gubás Gabi színművész előadásában hallottak, köszöntöm Önöket az első tavaszi adásunkban. A mikrofonnál Somogyi Ágnes, a mai műsor szerkesztője. A magyar nyelv gazdagságát dicséri, hogy a nyugdíjazás tényére ilyen kifejezéseket kínál. Nyugdíjba készül, nyugállományba kerül, nyugdíjba vonul. Azért jók ezek, mert jelzik, hogy ez egy folyamat. Hosszabb vagy rövidebb, kinek-kinek hogyan adatik meg. Persze nem a hivatalos dokumentációra gondoltam. Attól a szakmától, hivatástól, amely 40 vagy még több éven át elkísért bennünket, és amit nagyon szerettünk is, nehéz elszakadni. A legjobb talán az lenne, ha ezt fokozatosan lehetne tenni. Véletlenül adódott úgy a műsor készítése közben, hogy a mai programunk jó részében ezzel a témával foglalkozunk. De persze lesz más is. Hallhatunk egy ibildíjas építészt, egy tanítónőt, aki ma már grafikus művész, megtudhatják, hogy hol van az elfogadás fala. Megszólal a régi órák mestere, és a Cifra Fesztivált elindító Balázs János lisztdíjas zongora művész is. Jó szórakozást kívánok hozzá! A következő interjú alanya sikeres életpálya után úgy érzi, hogy itt az ideje átadni a stafétabotot a fiának. Még dolgozik, de már jóval kevesebbet, mint régen.
Bemutatom a hallgatóknak az én beszélgető partneremet, Kravár Ágnest, Ybl Miklós díjas építészt. Ezzel a díjjal valójában megkoronázta az egész építészi pályáját. Ez 2013-ban volt ugyan, de azért mi most is nagy szeretettel gratulálunk neki. És tudod, hogy milyen kevés Ybl díjas nő van?
Hát igen. A köcsületből adnak Ybl-díjat nőknek is, hogy kapjanak már nők is.
Én utána néztem, ezt a díjat 1953-tól adják, több mint 60 év, hosszú évekig volt, hogy nő nem is kapott, aztán utána azért egy-egy nő, és ahogy így a névsort végig böngésztem, 25-en körülbelül.
Egész sok.
300-ból 25?
Hát, hogy utólag én látom, hogy ez abszolút férfias szakma.
Tudatában voltál-e annak, hogy egy olyan pályát választasz, ahol férfi uralom van?
Ez jó kérdés. Nem. Ugye a matematika, fizika, rajzkészségem az jó volt, és ezen automatikusan jött meg. Olyan környezetben is laktam ott a vár környéken, hogy örök ilyen gyönyörű épületeket láttam. Ugye ott a Széchenyi könyvtárnak a hátsó oldala, a Tabán, a Hegedűs villa, a Gellért-hegy. Ezek ilyen inspiráló dolgok voltak annak idején, sokat rajzoltam azokat. Na persze, hát azért nem úgy volt, hogy most akkor én nem tudom, én nagy építész leszek, de hát akkor gondolkodtam, hogy hát ezek közül mihez vonzódnék, és ugye építészet volt ezek között az, ami a leginkább illett a készségeimhez. Az egyetemet azt szépen elvégeztem.
Minden fogást megtanultál.
A szakmát tanítják meg azt, hogy te utána ezt a gyakorlatban hogy alkalmazod, az egy következő lépés. Tehát az egyetemen megtanítják a matematikát, teljesen elvont dolgokat, amik a későbbiekben nem is kellenek. A logikát azt fejleszti, de statikát tanítanak, ami persze kell. A tartószerkezetet, akkor rajzot tanítanak, épületszerkezettant, ami ugye az építész az nem csak rajzol, hanem végig rajzolja az épületet onnantól kezdve, hogy kitalálta, hogy milyen egy ház. Onnantól kezdve az alapozástól a szigetelésen keresztül a csatornáig végülis mindent meg kell tudnod rajzolni, csomópontokkal együtt. Hát ezeket az épületszerkezet tanítják így. És akkor utána, amikor már valamennyire tudod a szakmát, akkor bekapcsolódnak a tervezési tantárgyak, a lakóépület tervezés, középület, ipari épület, mezőgazdasági épület tervezés, és akkor kapja az ember a fél évente a feladatokat. Ezen keresztül valamit kezd konyítani az ember a szakmából az egyetem végére.
Az építészeti korszakokból melyik áll hozzád a legközelebb? Mert biztos építészettörténetet is tanultatok meg, művészettörténetet.
Hát az fantasztikus volt, igen, az építészettörténet, mert nekünk még nagyon nagy szerencsénk volt, mert minket nagyon híres professzorok tanítottak még, tanította Varga Laci bácsi a népi építészetre, a Pogány Frigyes az egész reneszánsztól kezdve a barokkon keresztül mindent megtanított nekünk diafilm vetítésekkel, amikor még nem lehetett utazni, akkor az a lelkesedés és az a csodálatos hangulat, ami ott volt, az örök élmény. Hát meg nem beszélve Hajnóci tanárulról, aki meg az ókort tanította. Fantasztikus volt az itt történeti tanszék. Én el kell mondanom őszintén, én nem tudok mondani olyat, hogy melyik az igazából a kedvenc stílus. Mindegyikben megtalálja az ember azokat, ami közel állnak hozzá. Vannak korszakalkotó épületek. Sokszor gondoltam, hogy a román stílus az, aminek az egyszerűsége, vagy az ókeresztény, mert román az. De nem tudom azt mondani arra, hogy akkor én ezeket próbálom visszahozni az én házaimba, vagy az ember ugye ezeket megtanulja, átszűri saját magán, és aztán utána a saját konkrét feladataink keresztül valósítja meg.
Elkezdtél dolgozni.
Ugye akkoriban még voltak ezek a nagy állami vállalatok, a Vátiba kezdtem el dolgozni.
Mi ez a Váti?
A Városépítési Tudományos Tervezőintézet. Ez egy nagy állami tervezőintézet volt. Volt elméleti gyakorlat, várostervező része, szociológiai része volt benne. Abban az időben nagyon hamar nagy munkákat lehetett kapni. Eléggé szerencsés is lehettem, mert már a egyetem után másfél évvel egy 16 tantemes általános iskolát csináltam egyedül, majdnem gyakornokként, de önállóan volt rámosztva. Talmedencével, tornateremmel, tatabányára. Hát nagyon-nagyon lelkes voltam. Abban az időben, amikor ezt csináltam, akkor jött oda az Makovec Imre.
Hogyan ismerted meg Makovec Imrét?
Megjelent egyszer csak a Vátiban, a Tarsai Vilmos utcában dolgoztunk annak idején, az mi az Alkotás utcából nyíló kis Rózsahegyi Kálmának egy villája volt, asztalos részlegében a terasz alatt. Az Imre oda beült, az asztalosnak mondták, hogy menjen el, mert akkor itt kell ez a hely, és az Imre konkrét megbízással jött a Vátiba, hogy a Tatabányán épülni fog 3 garzonház, tehát a Váti szerződött rá, és akkor az Imre erre jött, tehát ezeket meg fogja csinálni. Nem ezek valósultak meg igazán, hanem ő eljutott a Sárospataki Művelődési Házig nagyon sok kisebb más munkán keresztül a Vátiban, és utána búcsút mondott, mert ott aztán elég ellentétek voltak a vezetés és közte. Na és akkor én az Imrét akkor ismertem meg, hogy ott az asztalos műhelyből beköltözött. Várlaki Erzsivel együtt jött a szöfterből, meg még 2 kolléganőt hozott, és én meg a szomszéd szobában ültem, és így csináltam az iskolát, illetve akkor már épült az az általános iskola, és akkor láttam, hogy milyen más világ ez, amiben az Imre dolgozik ott, hogy milyen megszállottan dolgozott tulajdonképpen. Engem nem is a szakmai tudása, vagy az épületei nyűgöztek le, hanem maga az ő személyisége. Ő munka stílusa, meg hát azért akkor már megépült a Csákányosi csárda, ami azóta leégett. Akkor ő már ibüdias volt. Úgy mindenki egy kicsit tartott tőle, hogy húha, most mi lesz itt a Vátiba, hogy jön a Makovec, és akkor nyugodt életnek vége.
Felkavarta az állóvizet?
Engem ez nem zavar, sőt, nagyon tetszett nekem, hogy ilyen pezsgő hangulat van körülötte. És akkor átkértem magam, hogy jöhetek-e. Megnézte, hogy mit csináltam, aztán azt mondta, hogy igen, jöhetek. És akkor másik szobába áthurcolkodtam egyikről a másikra.
Nagy váltás volt.
Hát nekem nagy, mert nagyon sokáig gondolkodtam, hogy át merjek-e jönni, mert éreztem a kihívást, idézőjelben, nem szerettem ezt a szót, de valahogy márkozottam, hogy ha én átmegyek az Imrehez, akkor valamilyen egészen új korszaka jön az én életemnek.
És ha most utólag visszanézel, jó döntés volt?
Mindenképpen.
Hát gondolom, sokat tanultál.
Mindenképpen egyesen más.
Tehát igazolta az élet,
igen,
a szakmai
igen,
életed
igen.
is.
Ki kell ezt próbálni, tehát nekem oda kell mennem, mert vonzott a személyisége. Nagyon.
Hát hogyne?
Van, aki a házai miatt ment oda, a stílusa miatt, van, aki a személyisége miatt. Tehát nem egyforma dolgok miatt mentek oda az emberek. Elterjedt ugye a hírene, hogy van egy Makovec, aki hát karizmatikus ember, ugye?
Igen, abban a korszakban egyedi alkotni az nagyon merész dolog volt.
Hogyne, hát az Imre az megtűrt ember volt, tehát valamit ő csinált, az mindig botrány volt. Maga az építés szakmán belül is. Na, de azon kívül ugye a politikai helyzetben is, ugye, aki eltért a sablontól, a négyzettől, és elkezdett ilyen íves vonalkat rajzolni, és mondjuk rá kellett kényszeríteni egy kivitelező céget, hogy akkor most a sablont az nem a házjári panelek szerint kell csinálni, hanem mit tudom én, hát kéne boltozatot csinálni, vagy valamilyen teljesen egyedi dolgot, hát az akkoriban az kivitelezők diktáltak. Ezt nem. Ezt én nem csinálom meg. Kész. Tessék átterveztetni. Már ott kezdődött a tervnél. Ez egy harc volt végig, hogy meg tudja csinálni. Az üres papírtól a ház megépítéséig, ez egy óriási harc volt, amit általában sikerült megnyernie. Nagyon-nagyon kevés embernek sikerült. Saját magát adta az épületekben, hogy ez sugárzik belőle a házaiból is, vagy az egyéniségéből is, hogy melletted állt, és ahogy ott bejött a szobába, és megérintett, és mondta, hogy na mi van, megnézett a rajzot, és mondott rá valamit, és kiment, és neked, de az a napod már egy picit más lett attól, hogy ott van. Most a háza is ilyenek. Ha te abba bemész, abból érzed ezt a bizonyos kapcsolatot, amit ő közvetít. És én ezt valahogy így tudom csak megfogalmazni, hogy ilyenkor ő ott jelen van abban a házban, az ő egész élete, és azt most nem lehet cincálni erre, arra, amarra.
Ennyi. Hát hat. Ez igen. Kétségtelen. Igen. Tehát ezeknek igen. a házaknak lelke van.
Ezek egy megszenvedett életnek az eredményei. Tulajdonképpen ezek ilyen titkok, amiket nem tud mindenki konkrétan, de tudja, hogy valami ott működik. Igaz?
És ezt te közvetlenül éreztetted.
És ezt igen. Az ég és a föld közötti kapcsolata megvolt. Mindig mondta is, hogy ő összeköti az eget a földdel. És neki megvolt. Nincs ez minden embernek, ezek ilyen...
Neki sikerült.
Kiválasztott.
Ja, tényleg összekötött.
Ember, tehát az, hogy mi mellette lehetünk, az egy ajándék volt nekünk egész életünkre. Olyan erőt adott a családi élettől kezdve a szakmában, mindenben, hogy azért az ember csak hálás, hogy közelébe lehetett.
Akkor lehetne őt tényleg a mesterednek nevezni?
Hogyne.
Végül igen. is egy generációt igen. nevelt ő ki, egy egész iskolát.
Hát igen, ezek a fogékonyabb emberek, vagy hogy mondjam, akik erre nyitottabbak voltak, azok köré sereg lettek.
Én látom a te utolsó munkádat, a bölcsödét.
Igen.
A jurta formákban úgy éreztem, hogy nyilvánvalóan ott van a Makovec Imre irányító keze.
Igen, hát ezért ezt az Imrének a skicei alapján kellett csinálni. Bár voltak azért valamennyire rajzok róla, meg korábbi bölcsődéje Makón, és azt megnéztük, lementünk, megnéztük, és igyekeztünk, hogy ez olyan legyen, hasonlítson ahhoz is, és én azt hiszem, hogy Imre elégedett vele.
Mit szerettél tervezni?
Én családi házakat szerettem nagyon tervezni, mert az emberekkel való kapcsolat az mindig van jól alakult, és azok, akikkel dolgoztam, azokkal, akiknek házat terveztem, azokkal végül is a mai napig is tartom a kapcsolatot, meghívnak a születésnapjukra, stb.
És akkor most mi a jövő? Mi vár rád? Milyen feladat? Dolgozol-e még?
Próbálom az irodát a fiamnak átadni, hogy itt az épületen belül, és hát reméljük, hogy lesz a megbízás is elég.
Van ilyen olyan munka, mint dolgozol?
Most egy olyan érdekes munka van, hogy volt egy szálloda, amit én terveztem, és mellette van egy másik épület, amit egy nagyon jó építész tervezett Budapesten, és a két szállodát össze fogjuk nyitni. Megvett az egyik tulajdonos a másik szállodát is.
Egymás mellett
van. És a fia pont azon a szállodán fog dolgozni, amit én terveztem. Még az a munka is átkerül egy generációval arrébb a fiamhoz.
Hát ez nagyon jó érzés lehet. Izgalmas is, de nagyon jó érzés lehet. Örülsz neki, igen, gondolom.
Igen, és hát főleg Marci is nagyon örül neki.
Köszönöm, hogy beszélhettünk erről.
Köszönöm én is.
Kravár Ágnes építésszel Somogyi Ágnes beszélgetett.
Tudták, hogy az egyperceseket nem csak olvasni lehet, hanem nézni is? Következő beszélgetésünkből megtudhatják, hogy Ligeti Zsuzsa Örkény István után szabadon kiadta az Egypercesek című grafikai gyűjteményét.
Ha az ember nyugdíjas lesz, nem ér rá semmire, mondta Ligeti Zsuzsa grafikus. Hogy van ez, Zsuzsa? 60 éves kor után kezdünk ráérni? Te történetesen mire érsz most rá, ami nem jutott eszedbe ezelőtt 40 évvel?
Azt hiszem, az arányok változtak meg. 40 évvel ezelőtt is jártam koncertre, most is, csak többet. Akkor is rajzoltam kicsit más miatt, másképpen, ahogy a munkámhoz kellett. Most másképpen.
Mi volt ugyanaz a munkád?
Tanítottam. Tanítónéli voltam, aki tisztantárgyat tanít.
Igen?
Mindent, többek között rajzot is, éneket is, testnevelést is. Azelőtt többet kirándultam. Tehát minden hétvégén valahol elmentünk. Az év 52 vasárnapjából 53-on kirándultunk. Akkor csak a saját gyerekeimet kellett terelgetni, a hármat. Most van 11 unokám. Akik közel laknak, 10 percet tőlünk, az pedig hát én vittem óvodába, vagy bölcsödébe, vagy hoztam minden nap.
Jó, térjünk hát vissza a grafikára.
A mostani grafikus munkám, vagy kedvtelésem, az kifejezetten az utazásokhoz kapcsolódik. Tehát valahova el kell menni, akkor bekészítem a tollat, ceruzát, papírt a táskámba, és útirajzoknak hívom őket.
Hogy kezdődött, letetted a fényképezőgépet?
Hát, földobta a talpát a fényképezőgép, de én megemlékezni akartam. Amit lerajzolok, arra sokkal jobban emlékszem. Nagyon biztatott Finta József, amikor látta rajzaimat, hogy ezek olyanok, amik akkor teszük magunkévá igazán. Részleteket figyelünk meg, kiragadunk pillanatokat. Ezek nagyon fontosak. És aztán a környezet is fölfigyelt erre, és valahogy kialakult ez a műfaj, amiben majdhogy nem egyedi vagyok, nagyon kevesen csinálják ugyanezt.
Kiállításaid vannak, voltak. 2015-ben külön díjat kaptál Nemzetközi Miniatűr Fesztiválon Kaposváron, azután részt vettél a Műcsarnok által rendezett kiállításokon. Az itt és most katalógusban is benne vagy. Ráadásul nagyon szép dolog, hogy segítesz olyan intézményeket, akik anyagilag nem állnak még a topon. Vojnovics Villa például.
Igen. Borzasztóan szeretem a villába folyó tevékenységet, ahogy az a család egy olyan hihetetlen helyszínt hozott létre és hangulatot, ami utolérhetetlen, az egyedi színfol Budapesten. De teljesen magukra vannak hagyva. A kultúra sose tartotta el magát, most se, tehát nagyon nehezen jön össze egy estének a estéhez szükséges anyagi háttér, és itt próbáltam segíteni. Kiállítom a kis rajzokat, nincsenek bekeretezve, tehát csak kasírozva vannak, vagy paszpartúzva, és azt mondja, aki támogatja a villát, az választhat egyet. És akkor viszik, mint a cukrot, és a villának a bevétele meg, mint támogatás nő.
Tanultad igen valamilyen iskolába a grafikát, vagy...
Hát ez nem iskolának lehetne nevezni, én a főutcai Ferenci körbe jártam rajzolni általános iskolás korom óta egészen 19 éves koromig. Ott Ruzsica Lajos volt a tanárom, aki nagyon keményen megtanított rajzolni. Ott az első 3 hónapban csak Sámit rajzoltam, először egyet, aztán kettőt, aztán hármat egymásra rakva, kockákat rég nélkül, akkor szobrokat, fejeket, és csak utána, egy fél év után eresztettek be a nagy terembe, ahol mindig volt modell, minden nap, ahol állandóan korrigáltak. Nyáron pedig vittek bennünket akvarellezni, rajzolni, festeni, ide-oda-amoda. Ott is voltak kiállítások, és ott próbálgatta az ember a szárnyát.
Ez volt az alap. Utána eltelt 40-50 év.
Azért volt közben a 3 év tanítóképző intézet, ahol nagyon keményen tanítottak bennünket megint rajzolni, más módon, tehát ott arra készítettek föl, hogy a gyerekek számára hogyan lehet, illetve hogyan lehet tanítani.
Hogy tanítottál rajzzal?
Először is hagyni kell a gyereket szabadon működni, csak éppen jó ötletet kell adni hozzá. Tudom, hogy egyedül állok azzal a gondolatommal, hogy nem hatalmas papírt kell adni a gyereknek, hanem picit, 6 évesnek, amit meg tud tölteni. Mert a gyerekek nagy része nem tud mit kezdeni azzal a hatalmas felülettel. Viszont ha adok neki ilyen 10x10-es kis lapocskát, azon azt betölti. Persze adok én nekik nagyobb papírt is időnként, és megtanítom őket, hogy hogyan lehet mintát adva, hogy hogyan lehet azt betölteni. Mert a tehetséges gyerek persze igen, tehát a gyerekeink nagy része nem olyan. Viszont meg kell tanítani erre a kifejezési módra. Ott rengeteg színt használtunk, rengeteg és olyan ötletekkel előállni, amivel akarjon alkotni. Megindítja a fantáziáját. Nagyon szerettem, hogy zenére rajzoltak. Akkor ugye nem volt külön téma, hogy mit hall ki a zenéből, és csodálatos dolgok születtek. Megtanítottam őket arra, hogy mit kell a valóságból megfigyelni. Tehát egy lapból kivágsz egy kis négyzetet, vagy téglalapot, és azt vezesse maga előtt, hogy mi az, amit érdemes megfigyelni belőle, az a kicsi részlet. Hiszen a világ az hatalmas körülöttünk, és neki észre kell vennie azt. Hát persze másként kell egy 6 évessel benne, és más egy 10 évessel, vagy nagyobb acskával. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, de roppant élvezetes.
Hogy találtál rá a kiállítási lehetőségekre? Jött, adódott, vagy javasolták?
Először baráti kör javasolt, vagy pedig egy-egy ilyen képzőművész alkotókör, akinek saját kiállítása volt. Aztán én is kerestem, amikor már meg sikere volt, akkor kerestem a lehetőséget, vannak pályázatok, amire be lehet adni képeket, és így módon csoportos kiállításon lehet részt venni. És aztán hát a kedvencem, amikor a 3 gyerekemmel szerepeltem együtt egy kiállításon, ugyanis a legnagyobb lányom kerámikus lett. A középső az belső építész, műemlék rekonstrukcióval foglalkozik, és vannak fantasztikus rajzai a középkori síremlékek rekonstrukciójáról. A kisfiam, most már is elmúlt 40, az pedig farag. Ő ugyan hangtechnikus, de farag szabad idejében mindenféle. Ha a fához jut, akkor abból valami lesz.
Akkor a tehetség öröklődik?
Hát úgy látszik, igen. Remélem, hogy az unokák közt is lesz.
Már könyved is jelent meg.
Hát ez önszorgalom. Rátaláltam az Underground kiadóra, aki egy fapados kiadó. Nem túl nagy pénzbefektetéssel ki lehet adni könyvet, és csak annyit nyomnak belőle, amennyire igény van, tehát megrendelés érkezik, azt ha egy példány is, 2 nap alatt már szállítják.
Örkény a konkurenciád ezek szerint.
Hát mindig hivatkozom rá, hogy örkény után szabadon lett az 1 perces.
Így van, mert a könyve címe 1 perces.
Mert ezek a rajzok valóban 1 perc alatt készülnek, türelmetlen vagyok, nincs hozzá ahhoz kedvem, türelmem, hogy én ott leüljek és hosszan rajzolgassak, hanem kiválasztani azt a legjellemzőbb vonalat, a legkevesebbel, legrövidebb idő alatt vissza tudjam adni azt a benyomást, azt a hangulatot, ami ott megragadott.
Tehát a nyugdíjas léttel nem fejeződik be az életünk.
Nem, nem, hát több szabadidőd van, az előtt kép mindig az ember, hogy jaj, csak még ezt is, meg azt is, mert az iskola, ugye az egy olyan, mint a gázok, minden rendelkezésre álló helyet kitört. Az emberek volt családja is, és sose tudtad, hogy most hol engedjél az egyiknek vagy a másiknak. Hát most az iskola mind olyan megszűnt. Persze az a nyugdíjas lét azért az nem egyik napról a másikra történt. Valóban a tanévzáráskor hazamentem egy nagycsokor virággal, és azóta nyári szünet van, de én még szakértőként nagyon sokáig dolgoztam, csak most már 70 évesen mondtam, hogy nem vállalok már semmit.
Kedves hallgatóink, Ligeti Zsuzsát hallották, aki ugyan 70 évesen már nem vállal semmit, de megjelent a könyvecske, az egypercesek Ligeti Zsuzsa grafikáival. Forgassák, nézegessék, gyönyörködjenek benne, és várjuk a következő kötetet. Ámen csókát hallották.
Lehet még neked is utcalakásod. Ez egy vers első sora, amely különleges helyen olvasható, és el is hangzik Torda Judit riportjában. A szerzője egy tapasztalati szakértő. Ez egy olyan mélyen együttérző embert jelent, aki már élt szegénységben, és az akkori tapasztalatait, miután részt vett egy képzésen, beépíti a hajléktalanokat, nélkülözőket segítő munkájába.
Sötét a szoba, amelyben lakom. Csillagtalan égbolt, benne ablakon. A villanyszámlákat hiába kapom. Nem jut rá pénz, hát nézem a plafon. Tibit is nézhetek, bár hisz benne a gáz. Azért jól mutat, modern a lakás. Nem kell hozzá áram, hogy filmet nézek. Behúgy szemem előtt, lebeleg az élet.
Hideg szeles téli napon találkoztam azzal az interjú alanyommal, aki is a szabad idejének nagy részét is a hajléktalanok támogatásával töltik. Kiállítást szervezett a hajléktalan művészek számára, és ott volt akkor is, amikor egy freskót készítettek egy hatalmas tűzfalra. A Kürt utcában találkoztunk, a Kürt utca egy kis szűk utcácska Király utcából nyílik, ahol egy hajléktalan melegedő, fürdő található, illetve a fedél nélkül újságnak itt van a szerkesztőség.
Lehet még neked is utcalakásod, lesz akkor még igaz barátod. Nem tudhatod, mi a sors terve, nem sodered téged is erre. Fogadj el engem, hisz én is elfogadlak. Olvasd ezt lassan, és ne menj a falnak.
Ezt a verset Baranyeci János Branyó írta, és ez a vers egy tűzfalnak az oldalán van, egy hatalmas kép mellett. Mit is ábrázol ez a kép, és ki készítette?
A képet Szikai Attila készítette, egy hajléktalan művész, és egy kis hűt ábrázol, aki átnéz a falon. Egy kicsit jelképes dolog, egy kicsit szemrehányosan a tekintetében erről is szól a vers is. Tehát fogadjuk el egymást, ne ítéljük meg egymást, nem tudjuk, hogy mikor, melyikünk milyen sorssal találkozunk. Tapasztalati szakértő vagyok, okleveles tapasztalati szakértő. Ez egy Európai Uniós képzés volt, én norvég alapból jött ez ki, és Gószonyi Géza és Németh László hozta létre ezt a képzést. Ez egy 10 hónapos dolog volt, és a végén például nekem megadatott az, hogy Brüsszelben képviseletem a magyar szegényeket. Negyed magammal.
És igencsak hideg van, úgyhogy megkérem Jánost, hogy menjünk be egy melegebb helyre, és ott folytassuk.
Oké. Okay. Bocsánat, a hideggel kapcsolatban még egy dolgot. Most indítottam el egy kampányt, a fagyhalál ellen, ugyanis tavaly 139 ember halt meg Magyarországon fagyhalálban.
Ezek elképesztő.
És körülbelül a fele a lakásában.
Egy hosszú séta után jutottunk el arra a helyszínre, ahol a kiállítás van, és amiről beszéltünk már ott a tűzfal tövében is. De mesélj el nekem, János, hogy hogy alakult ez a kiállítás.
Ezt a Színes Város szervezte, a Kalota Ágnes doktornő, egy ügyvédnő, aki az egészet ahonnan vette és segítette, és a Színes Város Kivitel és a Menhely Alapítvány a fedél nélkül volt a részesednek, úgyhogy fedél nélkül hirdette meg ezt a pályázatot, és a pályázatra jelentkezhetett bárki, aki ezzel kapcsolatban. Én is nekem is ott van időszak az életemnek, amikor nem volt lakásom, tehát én mondjuk nem az utcán laktam, egyik helyre költöztem a másikra, de ott a kis gyakorlatilag hajléktalan voltam, nem volt ugye, nem lakásom, mert többször elváltam, és ott hagytam mindent, tehát ez egy ilyen velejárója volt a dolognak. Tehát én a mai napig át tudom ezt érezni, mi az, hogy fedél nélkül lenni, és ezeket az embereket támogatom bármilyen módon.
Beszélt arról, hogy hányféle végzettsége van, és hányféle szakmája van. Szoció és művészeti terapeuta. Nem egy egyszerű dolog ezt terápiát csinálni olyan embereknek, akiknek a napi élete sem biztosított. Tehát nincs hol aludniuk, nincs hol lakniuk, nincs igazán étkezési lehetőségük, nincsen munkájuk. Nagyon nehéz lehet motiválni őket, művészeti tevékenységet végezzenek.
Mindenkinek ajánlom az önismereti csoportot, gondolom, hogy ez természetesen. Ráadásul ez egy folyamatosan zűsor, de ráadásul ember folyamatosan változik. Más élethelyzetekbe kerül. Igen. Saját magával is tisztában sokszor az ember.
De ilyen terápiás foglalkozásokat csinált?
Hogyne, de sajnos nem hajléktalanoknak. Tehát én a 11. kerületi prevenciós központban álláskeresőknek, tehát ők szintén ész helyzetben embereknek, de nem hajléktalanoknak.
És ez hogy néz ki egy ilyen terápiás foglalkozás?
Tehát a csoportterápiának az a lényeg, hogy az emberek a többiek tükröt állítanak. Tehát mindenkinek van egy elképzelése magáról, és a többiek visszajelzéseiből tud kontrollálni. Akár a cselekedetével kapcsolatban, vagy a saját egyéniségével kapcsolatban. Például a csoporttagomnak úgy gondolt, hogy ő tud a legjobban, és mindenki teljesen hülye. És az egy hozhatta a fiataloknak, én 60 éves hölgy volt, és azt a fiataloknak, hogy a te kis élete, és mondta, hogy ne haragudját a kis élet, mindenkinek annyi az élete, amennyi, és az az egész. Hát most, ha idejön egy 100 éves ember, és azt egy fidétek is tart, és a 60 évet, de nyilván beszélsz, hogy már 100-at éltem, de ez neked se esne jó, tehát nem szabad a másikat ledegradálni. És az volt az egyik legnagyobb eredmény, amikor ez a hölgy egészen megváltozott a csoportodás végére. Tehát rá más szemben nézett önmagára. Pályáztam, tehát én pályázó voltam. Én a végén találkoztam a többiek munkáival, de nagyon sok olyan munka van, amivel érdemel, hogy ott legyen. Egyébként rajzzal is pályáztam, de én eredetileg úgy szerettem, hogy grafikusnak készültem, és úgy szerettem volna eleve. Ezért megosztott díjat, 2000 forint volt a pályázatnak a díja az alkotóknak, és elve úgy szerettem volna, hogy valamelyik hajléktalan művész, ragyogó művészek vannak egyébként itt a fedél nélkül, az ő rajzával. Tehát én adom a versenyt, és rakodja, mert nem éreztem, hogy jól magam, hogy elrakom ezt a 2000 forintot, és akkor másnak semmit nem kap. Ez nem. Uh-huh. Egyébként a nyereményemből az volt az első dolgom, hogy a következő hétvégén, amikor itt a fedél nélkül lágosoknak van egy kis gyülekezője, és sajnos akkor nem értem rá, mert egy tanfolyama vettem ész, de egyik barátommal küldtem nekik rejt. Tehát bevásároltuk a 5000 forint, mindenféle finomságokat, amit itt nem nagyon szoktak enni, és megreggeliztettem a csapatot.
És a fedél nélküliekkel is kapcsolatban van a szerkesztőséggel?
Igen, hát a rendezvényeken ilyen nagyon nívós rendezvényeket szoktak létrehozni, például a Bálint házban van leginkább, és a Bálint házban például nagyon komoly művészek lépnek fel. Operaénekesek, komoly zenészek, stb. És én minden egyes alkalommal gitározom, énekelek, verset mondok.
Mert hogy zeneszerző is
közel. Zeneszerző, szövegíró vagyok, verseny vannak, most jelent meg egy válogatás kötet, 2015-ös antológia, és abban bennem a három versem. Tehát van ez az elfogadás falán lévő, és az, hogy küld most oda.
Ez az elfogadás fala, ez ahol voltunk, igen, ez a Kürt utca, és ezen van az ön
igen,
verseny.
Igen, ez a vers, és Székelyetinának a
festmény. Ő
hajléktalan. Igen, igen. Tehát neki például ez a díj arra volt jó, hogy gondolom nem fog azért megsérteni, elmondom ezt, hogy például azt a helyet, ahol ő mit tudom azt mondom, ami 2000 forintért alszik egy éjszakát, hogy ezt ki tudtam fizetni, itt csak az újság, tehát ott azért van benne melegedő.
Tehát a Kürt utcában van, igen, azt láttam, hogy ott van egy fürdő, van egy melegedő rész, és akkor ott van ezek szerint a szerkesztőség is.
Igen, igen, és egy nagyon komoly csapat van, nagyon-nagyon komoly veszik a munkákat, fantasztikus emberek dolgozakat.
És hajléktalanok szerkesztik az újságot?
Nem, hát az hajléktalanok is részt vettek a szerkesztésben. Első jelennek meg, tehát egy aranyog írások, itt van Zilahi Tamás barátom például, akár zseniális író, tehát annak ide mindenféle díjakat bezsebelt, és ő fedél nélkül, elből a fedél nélkül beír. Tehát olyan érdemes megjelezni az újságokat, mert ragyogó írások vannak, olyan ragyogó versek vannak, ragyogó rajzok. Tehát az, hogy valaki fedél nélkül van, az annyit jelent, hogy az életben nem igazából találtam meg a helyét, de művészileg még lehet egy ragyogó. Még alapból ment ez a színes város.
Színes város.
Igen. Nekik az egyiket üdvösök, hogy ne legyenek ilyen zord, tűzfalakar, mindent legyen valami szépség, valami. Több olyan érdekes emberre találkoztam, akit szeretnék majd az embereknek bemutatni, vagy írott formába, vagy akár egy rádióriport formájába. És erre is emberekkel találkoztam, például itt van Németh László, aki a MMSZK-nek az elnöke egyébként, aki egy
rendkívül,
a Magyar Művészeti és Szociotelepiás Közösségépítő Egyesület, Osztanyi Géza, a Budapesti Forrásközpontnak ott igazgató, hogy a Sem, és ez már bezárt, tehát nem a lehetőségek megszűntek, és ez a két ember zseniális, a csodákat tett az emberekért.
Hogy látja a hajléktalanok helyzetét?
És egyre rosszabb, nem igazából kapnak segítség. Mert az az alapvető, hogy az emberek legyen mit ennie, legyen hol aludni, és utána a lehetőségek, a tanulás vagy a munka. Most ezekből ki van az zárva, ez a 22-es csapdája. Nincs munkahelyem, illetve azért nem tudok lakászni, nincs munkahelyem, és azért nem veszek föl, mert hajléktalan vagyok.
Igen. Hogyan tudnánk mi átlag emberek segíteni? Vigyünk el ruhákat, élelmet, igen, ilyen helyekre, szervezünk eseményeket.
Eseményszervezés, ez nagyon jó. Tehát az ember saját maga. Én voltam, nem akarok céget mondani, elmentem el a céghez, ahol beérkeztek a ruhák, és akkor az ottani dolgozók válogattak, hogy mit lehet eladni, meg mi lesz. Hát ez nem gömbölyű. Másik az, hogy volt egy barátom, Sáros Márincs köztünk, aki 1 millió forintot felajánlott ilyen szegénynek. A város kb. 100 forintot, ami effektíve eljutott, és olyan marasakat vettek rajta, hogy egy emberek szüksége nincs. Tehát ez egy, jaj, ne vegyem már a zsíros ételeket, a szízzal. Tehát ja, éhes ember, annak pontosan tartalmas ételek kellenek. Hát életbe akar marad, ha nem tudul, akkor nem tud segíteni.
Köszönöm szépen az interjút.
Hallották, kedves hallgatóink, ezeket a gyönyörű zenéket? Ugye nem kell mondanom, hogy egy órás műhelyben vagyok, és azon gondolkoztam, hogy órásmester uram, hallja még ezt a zenét? Egyáltalán tudja még élvezni?
Természetesen, máskülönben nem is tettem volna órás.
Úgy értem, hogy mindig újra óránként tudja élvezni?
Igen, tudom élvezni, csak ezeknél az óráknál, ha egyszer elkészül, csak azt figyeli az ember, hogy tévesztő az ütés. Akkor rögtön rájövök, de azt, hogy melyik sarokba szól, azt nem nagyon hallom.
Nem, inkább csak ez az összhang, ami olyan nagyon megfogott, amikor itt voltam először.
Mikor én ezt az üzletet örököltem 40 évvel ezelőtt, akkor itt csak óraszerkezeteket hirdető plakátok lógtak a falon, óra sehol, és megfogadtam, hogy ha egyszer beindul az üzlet, akkor antikórákkal fog foglalkozni, mert én Székesfehérvár ott kezdtem, apám volt a mesterem, és mi ilyenekkel foglalkoztunk Fehérváron is.
Aki válaszol nekem, Koronca Imre, órásmester, akkor ezek szerint legalább 2 generáció óta.
Így van, hát apám, anyám, öcsém, jó magam, lányom, fiam.
És akkor föl sem merült más ezek szerint.
De ez nálunk úgy volt, hogy ha nem tanulsz, órás leszel. Gondolták, hogy ismétlődik a történelem, és valaki csak tovább tanul, de édesapám annyira megszerettette velem, hogy eszem ágában nem volt utána.
De ezt látom, hogy egy nagyon patinás kis volt, amikor felkerült Pestre rögtön, nem lett?
Igen, az apósom segítségével ráakadtunk erre az üzletre, és közben el is vittek katonának, úgyhogy arra másfél évre alkalmazottam volt, de mikor ősszel leszerettem, akkor rögtön beültem, és nagyon jól éreztem magam mai napig.
Igen, az egésznek megvan az a hangulata, ami a régi kis iparos boltokban, vagy hogy mondjam, hogy ez az előtérben ez az asztal a két kis székkel, ez ugyanígy megtalálható egy cipészüzletben is, vagy bárhol, hogy ezek itt önöknél is azt a, vagy önnél is azt a célt szolgálja, hogy beülnek beszélgetni
így
önként.
Van. Sőt, így is gondoltam, egyedül kb. Nem volt, de az idősebb kuncsaptjai, mint a hazajártak volna. Tehát a mai napig is beinteget, befopog, és aztán mennek tovább. De hát sajnos most már az óra egyre kevesebb, legalábbis az fajta, amelyiket javítatnak.
Igen, azt látom, hogy nagyon sok antik órával foglalkozik más is, tehát a mai órákat is javít. Tehát,
igen, mindegyiket, de a szívem főleg az antik óráért eseng.
Azt gondolom, mert én úgy kerültem önhöz, hogy egy neves antikvitás tulajdonosa ajánlotta, hogy antikórát csak szabad hozni, hogy mások is jönnek így, hogy valakire hivatkozva, vagy a kuncsaktok adják egymásnak a nevét?
Így van, főleg. De hát ez a rózsadomb, ez kellőképpen ellát engemet munkával. Itt az öregeknek rejtett kincsei vannak, és ezelőtt még 20-25 év, amikor még éltek szegények, akkor személyesen jöttek be, és aztán úgy kerültek ide az órák. Hát először természetesen le voltam mindenhol informálva.
Hát igen, azért az antik tárgyakat nyilván mindenki félve
persze,
adja oda valahol.
Apám szerint a pofámmal kerestem a kenyeret, de hát megpróbáltam szakmába is ilyen helyet szerezni, hogy...
A múltkor tanulja voltam, amikor valaki hozott egy órát, és ön mondta, hogy meg tudja csinálni, csak nem ér annyit az óra, hogy érdemes legyen. Szóval manapság ez a szemlélet elég ritka.
Jó, de én hiába beszélek, hogyha egyszer ragaszkodik hozzá, teljesen mindegy, igen? Hogy mit ma... Igen, totál mindegy, hogy
hát
mit
lehet,
mondok.
Lehet, hogy érzelmi háttere
így
van, amiért akarja.
Igen, igen. Ez édesapám, nagyapám karján volt, ennek igen. Járni kell...
Igen, hát az érzelem, az nagyon erős.
Amikor elérik a 30-40 évet, és már ugye neki kis gyerekük van, és akkor már egy történelmet hoz be. Hát azért nem mindegy, hogy a 20-as, 30-as évek óráit megint szeretni, amikor gyerekkorában még járt és ütött, akkor ugyanúgy szeretné ezt megmutatni a fiatalabb korosztálynak is. Hát aztán így kerülnek ide.
Egészen extra kincsek is kerültek már önhöz?
Igen, hajjaj. Nagyon-nagyon ritkaságok. Hát mit mondjak? Hogy mondjam, dicsekedni nem szeretnék.
Nyugodtan.
Ja, mert
igazából én nem a behozó személyre gondoltam, hanem...
Nem, ezeknek mind olyan minőségi óráik vannak, ami kimondottan antik. Uh-huh. Úgyhogy nagyon szép órák voltak. Uh-huh. De hát most is hát olyanokat hoznak be, amiket Angliába vásárolt, és ott nem javítják.
És ezek a... amik itt vannak órák, ezekből értékesítés, vagy...
Nem, ez... én csak javítással uh-huh. foglalkozom.
Tehát ezek itt már a saját gyűjteménye.
Nem, mondom, javítás.
Ja, ez mind javítás.
Mind. Csak hát pénz nincs. Hogy hát nem tudják elvinni, így van. Nagyon sokszor van olyan, hogy nagyom az le is mond róla, és akkor az unokáik karácsonyra kifizetik a javítási költséget, és akkor elviszik.
Nem, mert itt olyan szépen vannak elhelyezve, hogy azt hittem, hogy
nem, hát, ez,
hát ezek a pali órák, nem is tudom, hogy egy picit abban segítene, hogy melyiknek mi a hivatalos neve.
Hát az a
típusára.
Baloldali, az felesütős, súlyhajtásos, és egy Gustav Becker. Ez az igazi polgári óra. Kicsit bécsi tokkal, de hát ez nagyon szépen megmaradt. Uh-huh. Az egy Junghans, egy nagyon szép hangú felesütős. Uh-huh. Annak kimondottan a hangja szép, a külalakra nem annyira.
Azt néztem a múltkor is, hogy ez kicsit olyan, mint amik hajdan voltak a blokkolóráknál.
Igen, igen, így ugye? Van. Igen, igen, ez egy
egyszerűbb módon.
Igen, nem. Hát itt a, főleg arra mentek rá, hogy a számlap jó nagy legyen és látható legyen. Mintha kimaradtan az idősebb korosztálynak készítették volna. És akkor vannak ezek a csodák. Hát ez a milyen. Igen, egy alpakkal ezüstözve, de nagyon jó pofán néz ki, mindenki azt gondolja, hogy ez ezüst. Hát,
és azt csak ez tényleg egy rutlok idejék andaló párkányán, vagy ilyesmi helyen.
Igen.
És akkor ez a lábas?
Hát az meg egy empír szerkezet, és két oszlopos negyedütös.
Hát hiszem, ezek a nagyok, a kakukkos órák, az az pici-pici.
Hát ez meg a régi orosz. Az semmi, az egy ezüst, így nem, az csak egy dísz, az semmi, be van. Uh-huh. Forrasztva, ez csak. De mindenkinek ez jut az eszébe, és rögtön ezt próbálják itt járásra bírni, de hát az nem fog menni.
Alkatrészeket honnan tud beszerezni?
Hát most már talán az antikórához, főleg a rúgó problémák voltak, hogy azt nem lehetett kapni, de már hoznak be. Ausztriában vannak nagyon jó rúgókészítők, és akkor ragyog a csomagolásban, és nem is olyan nagyon drágám.
Szóval
már kapunk alkatrészt, a többit még meg kell esztergálni, fogat kell marni, csapot fúrni, mert azt ugye kerekeket, ilyet nem lehet kapni egy 100-150 éves órához.
Tehát akkor ezek szerint van alkatrész, hogy lehessen folytatni.
Önöknél
van lefelé generáció, aki folytatja.
Így van, nagyon remélem, hogy
akkor ez a kisbolt megmarad.
Meg, hát a lányom fogja továbbvinni, mert én nyugdíjba megyek, úgyhogy a lányom már mint végzett órás is, de főleg ötvösként azért itt marad és csinálja. Remélem, hogy
szóval akkor a bolt neve, híre fennmarad.
Így van. De hát a fiam megviszi, hát az egy kicsit távolabb, ő most kvarcorázik, de még nem biztos, hogy nem tér vissza az antikhoz.
Hát nagyon szépen köszönöm Koroncai Indrének, egy picit beavatott ebbe a titokzatos tiktak világba. Kéri Juli volt a beszélgetőtárs.
A városba járva plakátokat láttam kitéve, nagy betűkkel kiírva rá, hogy Cifra, és mellette pedig egy fiatal férfi. Cifráról koromnál fogva meg a zongora irodalom iránti vonzalmamból sok mindent tudtam, és a fiatal arcot is ismertem hangversenyről, aki tudomásom szerint Balázs János. Most az a szerencse ért, hogy Balázs Jánost, mint legilletékesebbet, mikrofon végre tudtam kapni, művész úr. Hogy van ez? Hogy áll össze ez a kép?
Számomra nagyon régre datálható az a pillanat, amikor megismerkedtem Cifra Györggyel. Körülbelül 5-6 éves lehettem, amikor először hallottam az ő felvételeit. Ő miatta lettem zongoraművész, ő miatta választottam a klasszikus zenét. Aztán akarva, akaratlanul, de inkább azt kell, hogy mondjam, akarva belebotlottam az ő életútjába, és az őről elnevezett versenyen is kétszer is első díjat tudtam nyerni. És 16 éves koromban elhatároztam, hogy minden évben egy koncerttel az emléke előtt tisztelgek. Már akkor éreztem, hogy ez kevés, már akkor éreztem, hogy többet kellene csinálni, de nem volt lehetőségem sem bármi többet csinálni. Tavaly nyáron mégis megszületett az ötlet, hogy Cifra György Fesztivált alapítsak, és olyan szerencsés csillagállások voltak, hogy minden arra játszott, hogy nekem ezt meg kell csinálnom, és számos segítőtársra, partnerre és lehetőségre találtam, ami predesztinálta azt, hogy van létjogosultsága a fesztiválnak.
És amikor ezek az elhatározások keletkeztek, mit tudott Cifra Györgyről?
Én már nagyon sok mindent tudtam, gyakorlatilag mindent, mert azért én kutató munkákat végeztem egészen gyerekkorom óta, és számos olyan emberrel találkoztam, akik személyesen ismertek, mint például Vásári Tamás, aki a fesztivál számos rendezvényen is részt vesz. Így azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindennél jobban közelebb éreztem magamat hozzá, ő volt az én példaképem, és ez a mai napig is így van, nem csak példaképem, hanem egy olyan emberi és művészi hős vagy etalon, akit érdemes követni.
Azt is hallottam, hogy pontosan Vásári Tamás, kiváló ismert zongoraművész, hogy ön reinkarnációja Szifra Györgynek. Miben állhat ez?
Ez Vásári Tamás véleménye, ami nagyon-nagyon megtisztelő, nagyon-nagyon jó leső érzés. Mindazonáltal meg kell, hogy cáfoljam, mert ugye a reinkarnációnak az egyik lényege, hogy amíg él az egyik, a másik nem halott meg. Én 6 éves voltam, amikor elhunyt a mester, minden esetre ezek nagyon megtisztelő szavak. Lehet, hogy lehet párhuzamot vonni köztem és a mester között, mindazonáltal nincs két egyforma ember, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan tanároktól tanulhattam, akiket Szifra György oktatott, és nagyon büszke vagyok, hogy megalapítottam az emlékfesztiválját, ami hát meg kell, hogy mondjam, hogy egy hiányt fed le.
Ez nagyon jó, ez az utolsó mondat, mert sajnos nagyon sokan nem tudják, hogy ki ez a Szifra György, hogy micsoda óriási géniusz, és kis ország vagyunk, nekünk nagyon kell vigyázni, hogy az ilyen nagy embereknek a jelentősége ne tűnjön el.
Már csak azért is, hogy Magyarország egy olyan tehetséges nemzet, hogy világvezető emberei vannak folyamatosan jelen, mind a kultúra, mind a tudomány szinterén, és igenis emléket kell ápolnunk, igenis fel kell hívnunk a figyelmet a fiatal generációnak is, az idősebb generációnak is, és a majd felnövő generációnak is, hogy mi a mérce. Mi az, ami igazi értéket képvisel, mihez lehet hasonlítani, mihez érdemes nyúlni, és mi az az inspiráció forrás, amiből lehet merítkezni.
Ahogy én tudtam követni az ön zenélését, ugyanazokat fedeztem föl, azokat a virtuózitásokat, ami Szifrára is jellemző volt. Ez adódik magától, vagy ez gyakorolja, vagy mitől adódik, hogy elkápráztató dolgokat tud művelni a zongorán?
Ez az a párhuzam, amiről beszéltem, hogy talán emiatt gondolják az emberek, hogy lehet köztem valami, vagy éppen Vásári Tamás szavai, lehet, hogy ezek adnak alapot mindennek, hogy akarva akaratlanul, de tényleg már 6-7 éves koromban ezek a technikai trükkök számomra egyértelműek voltak, ezeket nem lehet gyakorolni, ezeket kapom fentről valahonnan, és ez tényleg leginkább Szifra Györgyhöz volt hasonlítható. Mindazonáltal én folyamatosan dolgozom napi 6-7 órát minimum, úgyhogy a kapott tehetség, trükkök, technikai kvalitások, azok mind csak lehetőségek arra, hogy valami még jobbat, még szebbet, még tökéletesebbet alkossak, úgyhogy ezek csak eszközök mindarra, amit majd később szeretnék.
Most itt vagyunk a MOM Kultúrházban egy csodálatos hangverseny után, és az utolsó szám, amit ön játszott, az Straussnak a Kék Duna keringője volt. Szifra is játszotta ezt.
Igen.
Valami indítás volt ebbe? Nem lehet elmondani így mikrofonon keresztül, hogy ez hogy szólalt meg. Aki nem hallotta, az higgye el, ahogy Balázs János elmondja, hogy mi minden lehetett ez az előadás.
Nagyon köszönöm a kedves szavakat, én csak igyekszem tovább vinni azt az elképzelést, amit Szifra György fia papírra vetett annak idején, ugye ő kottázta le azokat az átiratokat, parafrázisokat, amiket Szifra bárokban még 1956 előtt játszott. Ezek valami hihetetlenül nehéz darabok, és tele különleges megoldásokkal, ami nem hasonlítható egyetlen egy más virtuóz előadásához sem. Én ezeket nagy előszeretettel játszom, egyrészt hozzám is közel áll az improvizatív, könnyebb műfaj, másrészt tényleg egyesülni tudok vele, azonosulni, és minden magától értetődő számomra, tehát nem kell szenvednem, miközben játszom.
Csak hogy milyen alapja és háttere van ennek az improvizálásnak, Liszt Ferenc is megcsinálta ezt, és parafrázisokat csinált, kortárs szerzőknek a műveiből, tehát tulajdonképpen Liszt, Szifra, Balázs folyamat.
Ez egy nagyon jó vonal, és ezt azt is alátámasztja, hogy ugye a Zeneakadémiát Liszt Ferenc indított el, és mi, akik ott végeztünk, mi mind Liszt unokák vagyunk, ugyanis a tanárunknak, a tanárának, a tanárának, a tanára az Liszt Ferenc volt. De én abban a kegyben vagyok részesítve, hogy Dráfi Kálmán tanár úr jóvoltjából nem csak Liszt Ferenc dédunoka vagyok, hanem Szifra György unoka is, ugyanis az ő tanára Szifra György is volt. Tehát Tehát így azt kell, hogy mondjam, hogy csak a legjobbat, csak a legszebbet kaptam, és hát igyekszem ezt a fajta lehetőséget és boldogságot kihasználni minden egyes nap, és élvezkedni azokban a gyönyörökben, amelyet a muzsika okoz a lelkemnek.
Hát ezzel a csodálatos levezetéssel zárjuk be ezt a beszélgetést. Hálásan köszönöm Balázs Jánosnak, hogy ezután a nehéz hangverseny után még hajlandó volt szóba állni velem. Köszönöm szépen. Béki Zoltán beszélgetett Balázs János zongoraművésszel.
Reméljük, nem bánták meg, hogy velünk tartottak. Köszönjük a figyelmüket. Ha a mai adást szeretnék még egyszer meghallgatni, megtehetik a civilradio.hu és az idősbarát.újbuda.hu honlapokon, vagy 2 hét múlva ugyanebben az időpontban a Civil Rádióban. Új műsorral április 9-én jelentkezünk. A mai adás munkatársai voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Magyar Ádám, állandó szaktanácsadónk, Torda Judit, nevükben is elköszön a mai adás szerkesztője, Somogyi Ágnes. Viszont hallásra!